Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a svédek, hangos blog a hovatartozásról, a Halottnak a Coach Podcast tudatalattia. Sziasztok! Ugyanúgy, mint két adással ezelőtt, ismét Dóra asszonnyal jelentkezem. Szia, Dóri!
Sziasztok!
Nagyon sok kommentet kaptunk, bátorítóakat, pozitív visszajelzéseket arra a részre, amikor összeszedtük, hogy mi az a 10 dolog, amit szeretünk Budapesten, Magyarországon, és mi az, ami minket idegesít, és nagyon köszönjük ezeket a visszajelzéseket, tök jó olvasni őket. Az egyik az az volt, szia Edina Malmőben, hogy legyen ugyanilyen összeállítás Magyarország után Svédországgal kapcsolatban is. Úgyhogy ebben az adásban összeszedjük, hogy mi az a 10 dolog, amit szeretünk Svédországban, Stockholmban, és mi az a 10 dolog, ami idegesít minket. Ugyanúgy csináltuk, mint a magyarországi résznél, hogy Dóri is 5-5-5-5 összeírt, meg én is, de nem tudunk arról, hogy a másik mit írt, ezt most fogjuk mi is először hallani egymástól, és akkor szerintem bevált az a menetrend, hogy kezdünk mondjuk egy jóval, aztán kezdünk egy idegesítővel. Ugye?
Jó, igen, igen.
Jó van. Neked hogy ment összeírni ezt az 5-5 dolgot Svédországgal kapcsolatban?
Az van, hogy egy kicsit így gondolkodnom kellett a idegesítő dolgokon, szóval tovább tartott összeírni, és a jó dolgok azok meg így csak így flow-ba jöttek. Simán neked.
Magyarországi összeírásnál is így volt?
Nem.
Ott fordítva.
Igen, ott nekem az idegesítő az így flow-ba jött, és a jót kellett gondolkodnom többet. Kicsit, igen, fordítva volt ez.
Most vasárnap este van, amikor ezt fölvesszük, augusztus 20. Magyarországon durrognak a tűzijátékok, mi meg egy hete jöttünk vissza Stockholmba, egy majdnem két hónapos nyaralás, magyarországi, budapesti tartózkodás után. Milyen érzés itt lenni, itthon lenni?
Hát jó is, meg rossz is, mert hogy így kezdődnek a szürke hétköznapok, de jó, jó volt visszajönni. Hiányzott egy csomó minden, de én szeretek alapvetően Pesten lenni.
És Stockholmban?
Itt is szeretek lenni, csak hiányzik az ottani élet, pezsgés. Igen.
Szóval itt nincs pezsgés Stockholm.
Hát meg az időjárás, na. De most nem akarok elárulni dolgokat.
Oké, jó van. Akkor mit gondolsz, kezdhetjük?
Persze, igen.
Jó, akkor mondd el, hogy te mit írtál elsőnek, mi az, amit szeretsz Svédországgal, Stockholmmal kapcsolatban?
Én azt írtam, hogy gyönyörű a természet, meg könnyen hozzá lehet férni a vízhez, meg az, hogy szemnek esztétikus minden. És olyan természetesnek vesszük, hogy itt van a természet, és minden, amikor Pestre megyünk, akkor kicsit így át kell gondolnom, hogy most akkor hogy van, nincs itt víz, mármint tó vagy tenger, meg az erdő, az így hol van, és itt olyan gyönyörű a természet. Azt nagyon szeretem, hogy csak kilépsz a kapun, és megkapsz mindent.
Tegyük hozzá, hogy ugye szerencsések vagyunk, mert olyan környéken lakunk, hogy 5 perc sétára van gyakorlatilag egy természetvédelmi övezet tóval, erdővel.
Sipájával.
Igen. Szóval, hogy nem rossz ez. És egyébként pont múltkor olvastam, nagyon izgat engem ez a várostervezéses téma. Pont múltkor olvastam egy cikket, hogy Budapest nagyon rosszul szerepel az ügyben, hogy az egy főre, vagy egy négyzetméterre jutó zöld területek aránya az rendkívül alacsony.
Az kevés, Budapesten.
Na de megint egy kicsit egy rugóra jár az agyunk, mert nekem az 5 szeretem dolog közül az egyik az az, hogy város szerkezetet nagyon szeretem Stockholmban. Aki nem ismeri a svéd fővárost, aznak érdemes tudni, hogy ez 14 szigetre épült, és a klasszikus arányok azok úgy néznek ki Stockholmban, hogy körülbelül egyharmad zöld terület van, egyharmad víz, és egyharmad beépített terület.
Uh-huh.
Tehát, hogy tényleg nagyon nehéz olyan helyen lenni Stockholmban, ahol mondjuk 5 perc sétán belül nincsen vagy egy vízpart, vagy valami erdő, vagy park, vagy valami ilyesmi, és egyszerűen egészen elképesztő, hogy például Södermalm szigeten, ami nagyon központi hely, meg nagyon gentrifikálódott, és nagyon hipp, és nagyon drága, és minden nagyon szuper, hogy ott még megtartották ezeket a, most svédül mondják, hogy kolonilott, ezeket az ilyen fővárosi a terület, és akkor egy picit így ott lehet ott kertészkedni, ilyen kis parcellák vannak, uh-huh. mini kis faházakkal, és gyakorlatilag a belvárosban olyan vízparti természetben kis faházak vannak kis kertekkel, hogy ez egyszerűen elképzelhetetlen mondjuk budapesti fejjel, és hogy ez volt nekem az egyik, amit nagyon szeretek, és ez rímel arra, amit te is írtál. Oké, akkor mi volt az első dolog, amit írtál? Mi az, ami idegesít Stockholmban, Svédországban? És gyanítom, hogy az lesz, amit
igen,
én is írtam.
Igen, rád néztem, és szerintem pontosan ugyanaz lesz, de nem az lesz, szerintem. Na, szóval én azt írtam, hogy iszonyatosan zavar, amikor a szomszéd nem bír rád köszönni.
Hú, de durva.
Én tudom, igen, de én tudom, hogy te mit fogsz válaszolni, nem árulom el, de egyszerűen nekem az első, ami így megüt, mert találkozol a szomszéddal egy hosszú nyár után, és egyszerűen nem bír rád nézni, hanem elforgatja a fejét, hogy nem vesz észre téged, engem az egyszerűen annyira ki tud készíteni, és ilyenkor ilyen nagyon erősen ráköszönök, hogy így nem tudom, ér az, hogy ez tiszteletlenség.
És mi a reakció?
Szia!
Szerinted miért van ez?
Alapból a svédek nem akarnak, hogy mondják magyarul, beleavatkozni másnak az életébe, és emiatt nem tudom, így elhidegülnek egymástól az emberek.
Tehát, hogy
és, a köszönés, ami egy alap dolog, az meg így elfelejtődik.
Sokan még régen a Bezzeg a Svédek blogon kommentelték, hogy hát azért ez kisebb városokban nem feltétlenül van így, de Stockholmban.
Igen.
Ez nagyon így van.
Igen.
És még annyira durva, hogy képzeljétek el, hogy van, hogy kinyitjuk az ajtót, hogy kilépjünk a lépcsőházba, és látod, hogy a szomszéd is épp kinyitotta volna, és gyorsan becsukja, és a kukucskáló megnézi, hogy mikor törünk el, hogy igen. aztán ki... És nem azért, mert hogy most rólunk van szó, hogy nem tudom, milyen
nem, büdös lábú bevándorlók. Nem, ők ilyenek, igen, alapból ilyenek, és mindenhol ilyenek, és tényleg van kivétel, azok iszonyatosan kedvesek, az is létezik, de azt a fajtát, aki nem bír köszönni, ettől rosszul vagyok, vagy nem száll be a liftbe, és megvárja a következőt, vagy nem tudom. De igen, ahogy mondod, hogy amikor vidékre utazunk, akkor meg kilométerekre előre már integetnek, meg köszönnek nekünk, szóval ez ilyen stockholmi szindróma, vagy nem tudom.
Igen, de mondjuk ez elég súlyos. Én ezt nem írtam fel az én top 5 idegesítőmbe, de azért nekünk Budapesten élve mindig volt kedvenc szomszédnénink,
igen.
meg velünk nagyjából egykorú jó fejszomszédunk, és át tudsz menni kérni mondjuk egy tojást, vagy mit tudom én, csavarhúzott, ez olyan szinten a totális határok megsértése, hogy ez itt elképzelhetetlen.
Igen, igen.
Igen, ezt én sem csípem annyira. Matyi barátom jut eszembe, aki ilyen esetekben, amikor nem köszöntek vissza, neki mindig mondta, hogy jó, akkor nem hello.
Na, lehet, hogy ezt fogom kezdeni én is.
Na jó, akkor mondom, hogy én mit írtam föl elsőre, hogy mi az, ami idegesít itt Svédországban, Stockholmban, és lehet, hogy ez összefüggésben van azzal, amiről most beszéltünk.
Valószínű.
És ez nyilvánvalóan az időjárás.
Igen.
Időjárás. Nem tudom, hogy most mennyit nyökögjek nektek az időjárásról. Magyarországon élve szerintem fölfoghatatlan az, hogy az emberek az időjárásra panaszkodnak. nem?
Igen,
hogy ott
igen.
annyira el vannak kényeztetve az emberek, hogy van 4 évszak,
igen.
van tavasz,
mindig
van nyár.
Kisüt a nap, nincs olyan, hogy akkor jó, egy nap lehet, hogy borús, de mindig ki fog sütni, minden héten süt a nap. Olyan nincs szerintem Magyarországon vagy Budapesten, hogy nem sütne ki legalább egyszer egy héten a nap.
Amikor igen. 2012-ben kiköltöztünk, június 1-jel kiköltöztünk Stockholmba, és képzeljétek el, hogy a negyedik nap láttam először egy kicsi darabot a kék égből. Az első 3 nap így 10 fok alatt volt a hőmérséklet, és szakadt az eső, és fújt a szél. És hogy igazából itt nem a hideg, ami az igazán problémás nekem az időjárás kapcsán.
Nem, mert fölöltözöl, igen.
Hogy is van az a híres svéd mondás?
Hát, hogy nincsen rossz idő, csak rossz ruha.
Svédül?
Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
Precis. De hogy nem a hidegen van a baj, meg tök jó ruhákat lehet itt vásárolni, hanem nekem a fény hiányával van a baj, és a meleg hiányával van a baj. Tehát, hogy most, amikor ezt fölveszünk, ugye augusztus 20-a van, ma a maximum hőmérséklet 20 fok volt.
Igen.
És napot nem láttunk, tök szürke az ég, kicsit esett az eső, és hogy mondjuk azért az simán benne van, hogy nem tudom, tavaly hogy is volt, december, vagy mikor volt az, hogy 24 napig nem volt egyetlen egy napsütéses óra sem.
Azt hiszem, igen. November volt.
Tehát,
igen.
hogy ennek viszont olyan negatív lélektani hatása van, amit szerintem sehogyan nem lehet kibekkelni. Én amikor ide költöztünk, akkor azt gondoltam az első télen, hogy volt, ez nem is olyan rossz, nem tudom erről mit pampognak, de most már így 11 vagy 12 tél után egyre rosszabb minden évben. Tehát, hogy én most konkrétan áprilisban, amikor még szakadt vízszintesen a hó, amikor már látjuk a social médiában, hogy a magyar barátaink rövidújúban kint ülnek a kerthelyiségben.
A szörnyű, gondoljatok ránk, és ne tegyetek föl márciusban, meg áprilisban ilyen napsütéses, kintülős képeket. Köszönjük szépen.
Na hát akkor én már nézegettem a spanyolországi, meg az olaszországi ingatlanokat, és nagyon-nagyon komolyan gondolkoztam a diszidáláson, és hogy nem tudom pontosan, hogy mi az oka annak, hogy ennyire antiszociálisak, zárkózottak a svédek, hogy nem köszön vissza a szomszéd a lépcsőházban, meg bujkál előled, de hogy én gyanítom, hogy ennek az időjáráshoz is van köze, mert nézd meg, amikor májusban véletlenül jó idő lesz, és kisüt a nap, akkor hirtelen mindenki mosolyog az utcán, leállnak az emberek, beszélgetnek. Egyébként meg azt látod, hogy mindenki behúzott nyakkal, előreszegett tekintettel. Hát,
mindenki próbálja túlélni, és igen, ahogy mondod, hogy amikor kisüt a nap, akkor megváltoznak teljesen.
Igen, úgyhogy ez valószínűleg az időjáráshoz van közön. Na, úgyhogy ez volt az első dolog, amit én írtam, ami nagyon idegesít. De képzeljétek el, hogy ez annyira deprimáló, meg annyira erős pont, hogy ez akár önmagában elég lehet arra, hogy valaki ne tudja megvetni a lábát Svédországban.
Igen.
Én ezt a saját bőrömön érzem. Na, te jössz.
Na, akkor...
Egy jó dolog.
Igen. Én azt írtam, hogy kedvesek az emberek, meg hogy nem avatkoznak bele kioktatva, mint Magyarországon. Szóval bemész egy boltba, és mindenki mosolyogva ott van neked, hogy segítsen neked. És az annyira jó, hogy rád mosolyognak.
Igen, és hogy nem az van, hogy ez a agresszív letámadás a boltban, hogy abban a másodpercben, ahogy belépsz, már rád tapadnak, hanem hagynak neked időt, meg teret lélegezni, hello, majd szólja, hogyha valamivel segíthetek.
Igen.
Visszanéznek rá.
Igen. És hogyha kérsz valamit, akkor nem az van, hogy és már azt is. Hanem igen, mosolyogva segíteni szeretnének.
Fú, múltkor a Pali mesélte, hogy Magyarországon bement a benzinkúton, és köszönt előre hangosan, csak éppen nem hallottam meg a nő, de mire sorra ért a kasszához, mondta, hogy mit szeretne, és a nő azt mondta, jó napot kívánok, és mondja, egy matricát szeretnék. Jó napot kívánok!
Jézusom!
De közben úgy, hogy ő előtte köszönt, csak a nő nem hallotta meg. De ha nem köszönt volna, akkor is hogy jön ehhez egy kiszolgáló, hogy így viselkedjen?
Nem, szörnyű.
Egyébként érdekes, mert ez ennyi volt, vagy van még benne?
Nem, nekem ennyi volt. De ez nem csak a boltokban, hanem ez igazából mindenhol, mindenre avatkozik. Akár ügyintézés, bárhova mész, kedvesek általában az emberek.
Hát tisztelik egymást, vagy legalábbis úgy viselkednek, mintha nem. Na, ezzel egyébként egy kicsit rímel, amit én írtam. Én azt írtam, hogy szabadság. Ugye múltkori adásban sokat dumáltam a szabadságról, meg a magyaroknak a szabadsághoz való viszonyáról, hogy itt Svédországban, legalábbis Stockholmban sokkal könnyebb szabadnak éreznem magamat. És az egyik, amit te mondasz, vagy nagyjából az, hogy nem ugatnak bele abba, hogy ki vagy, hogy mi vagy, hogy hogy nézel ki, hogy mit csinálsz.
Igen.
Nem csak az, hogy most lila hajad van, meg nem tudom, 4 orrkarikád, és a homlokodra van tetoválva, hogy hajrá Újpest, hanem hogy mondjuk Magyarországon simán hangos megjegyzést tesznek, vagy szólnak neked, hogy hát anyuka, hát hogy föl van öltöztetve ez a kisbaba, hát nem lesz melege? Tudod, lehet, hogy jó szándékú, de hogy mindenki másnak a dolgával foglalkozik.
Igen, itt nem avatkoznak bele. Itt azt gondolják, hogy a szülő felelős, és biztos, hogy tudja, hogy mi a jó a gyerekének.
És hogyha mondjuk az a jó a kisfiának az óvodában, hogy szoknyában megy, kifestett körömmel, akkor se fog senki szólni, se a tanár, se a másik szülő, se a másik gyerek, mert Józsikának ma így volt kedve jönni.
Igen.
És ez tényleg egyébként egy nagyon nagy fokú szabadságérzetet biztosít.
Uh-huh. Igen, abszolút.
Na jó van. Akkor most mi jön egy idegesítő dolog a te listádról?
Igen, és ez már téma volt, az, hogy szar az idő, napjány, meg sötétség van, de hogy mondjak ezzel az időjárással valami pozitívat, én viszont a nyári fél évet viszont nagyon szeretem, mert
a
akkor...
nyári fél évet, azt
hát
a két
jó,
hetet...
oké, de amikor világosabb időszak jön, amikor fordul a sötétségből át a több napsütés, és nyáron akkor azt tudni kell, hogy főleg itt Stockholmban, itt szinte le sem megy a nap. És olyan hosszúnak tűnnek a napok, hogy olyan sok minden belefér egy napba. Igen, szóval... Na, szeretem az időjárás, de a nyári fél évet azt meg igen.
Igen, sokkal hosszabbak a nappalok, mint Magyarországon. Én amikor először voltam itt Stockholmban 2004 nyarán, szóval augusztusban, akkor emlékszem, hogy így hajnal 3-kor így kinyílt a szemem, sütött a nap, csiripeltek a madarak, mondom, hogy akkor kezdődik a nap. Ránéztem az órára, ja, még nem. Tehát, hogy azért ehhez is hozzá kell szokni, nem árt, hogyha van egy nagyon jó sötétítő függönyöd, vagy én mostanában ezt a szemfedőt, nem tudom annak mi a neve, amit egy repülőgépen, meg nem tudom, a szállodában szoktak használni. Így
igen, az a szemvédő. Ja. Úgy néz ki, mint egy sí szemüveg.
Na, én azt szoktam használni nyáron. Viszont tényleg akkor nem vagy fáradt, hogy ez is mutatja, hogy mennyire nagy hatása van az időjárásnak arra, hogy hogyan érzed magad, meg a hormonháztartásra, hogy este 7-kor, amikor még tökre jól süt a nap, vagy 8-kor még olyan friss vagy, és újult erővel elindulsz a városba, akár programot csinálni, vagy kimész a tengerpartra.
Igen,
és
hogy este meg... akár kimész a tengerpartra napozni, még igen. Strandolsz késő este.
Igen.
Azt nagyon szeretem.
Na jó, ez a pont rövid ideig szólt a negatívokról, és aztán volt egy csomó pozitív benne. Én mondom, hogy mi az, ami engem idegesít, és ez egy picit folytatás, amit te mondtál a lépcsőházas sztorinak, hogy ez tovább vesézve az általános svéd viselkedést, hogy van ez a zéró spontaneitás, ez a teljes rugalmatlanság. Tehát, hogy amikor találkozol egy baráttal, vagy ismerőssel vagy az utcán, és véletlenül tényleg beszélgetésbe elegyedtek, és nem átmegy az utca másik oldalára, úgy csinál, mintha nem látott volna, és akkor jó, akkor valamikor fussunk össze. Nekem a 43. héten csütörtökön délután 6-kor megfelel, és akkor egyrészt ugye kellene tudnod, hogy melyik a 43. hét, másrészt még csak a 36. hét van, tehát körülbelül másfél hónap múlva fog ráérni az ember.
Okay.
És akkor be kell írni a nagyon szigorú táncrendbe, hogy akkor, nem tudom, x hét múlva fogunk csütörtökön találkozni, de nekem akkor a legtöbbször, amikor eljön ez a nagyon sokára kitűzött időpont, akkor éppen nincs kedvem azzal az emberrel találkozni, vagy valami teljesen máshoz van kedvem, és ezzel szemben például imádom azt, hogy amikor Budapesten vagyunk, akkor ilyen lazán szervezzük az életet, és van úgy, hogy ráírok egy barátra, te figyelj, itt vagyok most a városban, nincs kedved meginni egy kávét? Ja, de, bum, paf, kész. Vagy találkozunk holnap este. Jó, oké, gyerünk. Tehát, hogy ez a spontaneitás teljes hiánya, meg a rugalmatlanság, az nekem nagyon-nagyon idegesítő, ehhez nekem nagyon nehéz hozzászokni, és hogy azt én értem, és ugye az előző epizódban a szabadságról, amikor beszéltem, akkor abban mondtam, hogy azért kellenek a szabadsághoz szabályok. És van ennek azért egy pozitív hozadéka, hogy itt úgymond rugalmatlanak az emberek, hogy mindenre van szabály, és akkor azt tudod, hogy mindenki más is be fogja tartani. Mert ugye ez egy ilyen játékelméleti dolog, hogy Magyarországon mindenki tudja azt, hogy a szabályokat senki nem tartja be. És akkor mindenki ennek megfelelően éli a hétköznapjait. Svédországban meg az az alapvetés, hogy mindenki betartja a szabályokat. És ugye ez átjöhet úgy is, mint rugalmasság, mert itt nincs olyan, hogy na jó, akkor ezt intézzük el okosba, te figyelj, lóg a kocsimnak a bele, de nincs valami ismerősöd, aki le tudja vizsgáztatni. És nyilván itt is vannak ilyenek, de az nem annyira jellemző, mint mondjuk Magyarországon, hogy az az alapbeállítás, vagy ahhoz, nem tudom, nagyon gazdagnak kell lenni, hogy legyenek ilyen okosbelintézős lehetőségeid, vagy nagyon, nem tudom, külvárosi szubkultúrába kell, hogy éljél, de hogy alapvetően szerintem itt egészen másképp működnek ezek a dolgok.
Igen, igen. Egyet értek azzal.
Na jó, van, akkor jött egy szeretem dolog.
Azt írtam, hogy jól működő rendszerek vannak, szóval, hogy nem jöhetnek ilyen nagyon váratlan meglepetések. Lehet tervezni a napjaidat, heteidet. Például, hogyha mész az orvoshoz, neked megvan az időpontod, és akkor fognak behívni, nem tudom, hogy Magyarországon még bepréselnek még 10 embert, és akkor csúszik az egész egy órát. Ha nem tudod, hogy akkor mész az orvoshoz, körülbelül fél óráig fog tartani, és utána kijössz onnan. Meg ügyintézésnél is a, nem tudom, nincsenek lakcímkártyák, hanem így összeérnek a rendszerek. A te személyi számoddal mindent el tudsz intézni mindenhonnan.
Igen, könnyedén. A bűvös személyi szám, hogy nincs ilyen, hogy adószám, személyi szám, meg nem tudom, TB szám, meg nem tudom én mi, hanem az az egy ID szám van, és én például, mint egyéni vállalkozó, nekem a vállalkozásomnak a vállalkozásomnak a regisztrációs száma is ugyanaz, mint a személyi szám. Tehát, hogy minden egy szám.
Igen.
De látjátok, hogy ez összefügg azzal, amit én az előbb idegesítőként
tudom,
éltem, meg hogy
igen.
Ennek van pozitív oldala
igen,
is.
Igen, abszolút.
Mennyire jó az Magyarország, amikor ülsz a folyosón a rendelőben, az orvosnál, és fogalmad nincs, hogy mi történik az ajtó mögött, hogy most kopogjak, vagy mert kinéznek, vagy nem néznek.
Igen.
De már 40 perce itt ülök, igen. Mi fog történni?
Hát mert rengeteg embernek, tudod, itt az csókos, és akkor még be tudlak préselni, gyere te is, meg te is, meg... Na, szóval ettől rosszul vagyok.
Ja. Ezt már sokszor meséltem, de azért ez ide tartozik szerintem, hogy amikor Emily, a lányunk megszületett Budapesten, akkor az első héten bevittem a budapesti svéd nagykövetségbe a születési anyakönyvi kivonatát, és ugye mivel a Dóri svéd állampolgár volt, ugye a gyerek is egyből svéd állampolgárságot kapott, és akkor beadtam egy oldalas kitöltött formanyomtatványt a svéd nagykövetségen Budapesten, megadtam stockholmi címnek az anyosség címét.
Igen.
És azt hiszem 8 vagy 10 nap telt el, amikor az anyósunk telefonált, vagy írt, hogy jött egy levele Emilynek a stockholmi címre, amiben már megvolt a svéd személyi száma, és az időpont, hogy mikor kell menjen a védőnőhöz.
Igen.
Tehát, hogy 10 nap alatt volt. Így volt benne a rendszerben a gyerek, miután Budapesten leadtam az egy darab papírt.
Igen, itt gyorsan mennek a dolgok. És van még, hogy akár másnap már el vannak intéződve a dolgok, hogy ilyen, igen, pislogsz egyet, és már az ajtónál van a levél.
És ez egyébként nagyon-nagyon sok stresszt kivesz a hétköznapokban.
Igen, igen.
Én nekem, amikor kiköltöztünk, körülbelül egy másfél év kellett, hogy elteljen, hogy levetkőzzem azt a magyar, kelet-európai beidegződést, hogy amikor látok a postaládában egy hivatalos levelet, akkor azonnal gyomorgörcsöm legyen. Mert hogy itt nem szivatásból jön valami, hanem értesítenek, nem tudom. Tehát, hogy nem az van, hogy minden esetben, amikor kapsz egy hivataltól egy levelet, akkor neked vége az életednek.
Nem. Meg hogyha véletlenül benéztél volna valamit, akkor mondják, hogy jaj, jó, de akkor most már tudod, hogy akkor ez így működik.
Igen. Igen. Oké. Én azt írtam, hogy szeretem nagyon, hogy az én ízlésemnek minden gyönyörű. Az épületek, az építészet, a szigetvilág, a tájak, az emberek, ahogy kinéznek, ahogy fölöltöznek, nagyon jó a divat itt, nagyon jó a design, és ugye ez a szépség főleg mondjuk a megfelelő fényviszonyok között jön ki, amikor mondjuk szépen süt a nap, de hogy egyszerűen szemed gyönyörködtető, és utána mindig a kultúrsok része, amikor Budapestre megyünk, hogy az amúgy egyébként eléggé gyönyörű adottságokkal megáldott Budapesten,
abszolút.
Hogy vérzik az ember szeme, hogy néznek ki a boltoknak a cégériei, hogy van fölöltözve egy csomó ember, hova ment hajat festetni, vagy ott, szóval, hogy így esztétikailag, bocsánat, de tényleg vérzik a szemed az első héten, meg kell szoknám. Na, úgyhogy itt viszont minden szép. És minden jó, és kolbászból van a kerítés.
Jó, de ez mindig sokkoló, amikor Pestre utazunk, akkor így meg kell szokni a szemünknek. Szennyezés.
Fényszennyezés.
Igen.
Most lehet, hogy azt mondják a hallgatók, hogy genyók vagyunk, de őszintén. Oké. Akkor most jöhet egy nem szeretem idegesítő dolog a te listádról.
Ezt te is mondtad, és tudtam, hogy ez így lesz, vagy csomó közös lesz, hogy hiányzik a spontanitás az emberekből. És amiről beszéltünk, hogy egy baráttal olyan nehéz néha összehozni, szervezni egy programot, hogy melyik nap legyen, mert olyan távoli időpontokat sikerül mindig találni, hogy én még nincs is kedvem arra válaszolni, hanem jó, majd akkor találkozzunk.
Aha.
Mert fogalmam sincs, hogy mit fogok akkor csinálni.
Ennyi?
Igen, aha.
Amit én írtam az idegesítőben, szerintem kapcsolódik ide, és nyilván ebbe benne van az, hogy bevándorló vagyok, nyilván ebbe benne van az, hogy tök szarul beszélek svédül, meg az is, hogy hány évesen jöttem ide, 37, 8 hét, nem tudom, 37 évesen jöttem ide, az is, hogy mennyire törekszem arra, hogy itt sok új barátom legyen, de azért ez ugye nem csak rajtam múlik, hogy a szociális élet nekem, vagy nekünk itt Stockholmban sokkal kevésbé színes, sokkal kevésbé intenzív, mint Magyarországon volt, amikor ott éltünk. Nyilván kevésbé, mint amikor ott vagyunk egy-két hónapot, és akkor pörgetjük a programokat. És ugye azért vannak kapcsolódások ekte svédekkel, így a gyerek osztálytársainak a jobb fejszülei, de hogy valahogy nekem mindig hiányzik a direktség a svédekből. Hogy egyszerűen az a fajta kommunikáció, ami nekem természetes, az a fajta szókimondás, ami nélkül én nem érzem jól magam, az a svédeknél az egyszerűen nem, szinte nem létezik. Uh-huh. Nem létezik.
Uh-huh.
És hogyha mondjuk valami, ott van egy elefánt a szoba közepén, és én szeretem azt mondani, hogy figyelj, basszus, itt egy elefánt a szoba közepén. Igen, és egyébként milyen szép idő van ma. Tehát, hogy olyan mértékben hiányzik belőlük szerintem a direktség, hogy ez engem idegesít. Te ezt hogy látod, Dori?
Nem tudom, hogy miről beszélsz, és nekem mindig így az iskolában is, amikor gyerek voltam, mindig így őszintén mondtam, hogy mit gondolok, de akkor mindig próbáltak a pozitív oldalát látni mindennek, és az úgy idegesítő volt nagyon.
És ez nem, most nem akarok itt elkezdeni így a PC kultúrát így ízelni, meg fikázni, de hogy szerintem azt fontos kimondani, hogy ugye egyrészt a magyaroknak a kommunikációs csatornája az a panaszkodás. Oké, tehát nem kell állandóan panaszkodni, de azért kell elég bátornak legyünk ahhoz, hogy amikor valami nem jó, amikor valami probléma van, azt igenis ki kell mondani, mert hogyha nem mondjuk ki, hogy probléma van, akkor arra semmilyen módon nem fog megoldás születni.
Igen.
Tehát mindig az első lépés, hogy ki kell mondani, bátornak kell lenni, hogy gyerekek, ez szarul működik, hogy itt valami baj van. Na oké, mi a következő, ami jó?
Igen, azt írtam fel, hogy jó minőségű ételek vannak itt. És ez egyszerűen annyira tud hiányozni, hogy így szép dolgokat tudsz vásárolni, szép egészséges dolgokat tudsz vásárolni a boltokba.
Úgy, hogy tök szar az éghajlat, és minden import, kivéve a halat meg a krumplit.
Igen.
Emlékszem egyszer, még amikor kiköltöztünk, láttam a szupermarketben vörös hagymát importálva Új-Zélandról.
Ó, az szép.
Jesus. Én azt írtam, hogy szeretem a multikulturális közeget itt Stockholmban. Rengeteg külföldi van. Megnéztem a statisztikát, hogy a Stockholmban élőknek a 15%-a külföldön született, és nem emlékszem pontosan, hogy másik statisztika valami 20-25%-ot mondott arra, akiknek mindkét szülője külföldön született. Tehát, hogy azért a stockholmiak negyede az vagy külföldi, úgyhogy nem is itt született, vagy legalábbis a szülei külföldiek. Úgyhogy nagyon sok kultúra van itt, a bármitől a bármik, tehát most igen, mondasz egy példát, az igen. Biztos, hogy itt van. És hogy például pont most volt hétvégén a Södermalmon ez a fesztivál, és ott voltak mindenféle food truckok, és tényleg a chilei sült krumpli mellett a nem tudom, milyen, nem tudom, jamaikaiak voltak, meg a brazilok, meg a... Tehát annyiféle étel, annyiféle íz, annyiféle szín, zene, és egyszerűen nekem gyönyörködteti a szememet ez a fajta sokszínűség, amit itt lehet látni, meg hát nyilván ez a kaja kultúrában is bejön, mert hogy szerintem a migrációnak a legjobb hozadéka az a kaja.
Igen, igen. Meg szerintem az is vicces, hogy már a gyerekek is már ott hozzá vannak szokva a multikulti étkeztetéshez is.
Ja, amikor kérdezed a gyereket, igen. És mi volt már az iskolában ebédre? Hát, chicken tikka masala, meg chili con carne, meg miket szokott mondani?
Igen,
megőrülsz. Igen. Aha. Na, negatívum?
Konfliktus kerülők. Szeretik a cetliket. Igazából nem szeretnek konfrontálni direktbe, akár szomszéddal. Most egy példát mondok, szomszédok nem szeretnek konfrontálódni, és hogyha valami idegesítő viselkedést észlelnek, akkor inkább egy kis cetlit raknak föl a liftben, hogy a kedves szomszéd másnap azt ott elolvashassa, és akkor vagy magára veszi, vagy nem. De nem mész oda, hogy rögtön, hogy becsöngetni, vagy kopogni az ajtaján, és akkor elmondani, mert akkor nem tudom, megijed.
Igen, és ezt egyébként munkahelyen is tapasztaltam. Hát azért mondom ugyanúgy, hogy a problémákat ki kell mondani, hogy megoldjuk, azért van, amit érdemes konfrontálni. Egyébként múltkor a mosókonyhában volt kint egy ilyen cetli. Mi is volt, hogy te szomszéd, hát azért... A mosókonyhában dohányozni az annyira 80-as évek.
Igen.
Ez is, hogy oké, röhögtem is, meg nem is.
Igen.
Ennyi?
Aha.
Oké. Stockholmra ez biztos, hogy igaz, amit most fogok mondani, hogy mi az, ami nagyon zavaró és nagyon megnehezíti az életet, de úgy tudom, hogy ez a többi svéd nagyvárosban is probléma. Ez pedig az ingatlan piac, és annak a szabályozása.
Igen.
Tehát, hogy... ha jól tudom a statisztikát, Stockholmban minden második lakásban egy fős háztartás él. Uh-huh. Tehát, hogy minden második lakásban egy ember él, miközben az Európai Unió egyik leggyorsabban fejlődő városi régiója, ez a nagy Stockholm. Iszonyatosan sokan költöznek ide, nagyon kevés lakás van, hiába építkeznek, mint a güzű, és hát olyan árak vannak, ami tényleg egyszerűen elképesztő, hogyha esetleg vásárolni akarnál ingatlant, a bérlakáspiac pedig úgy van leszabályozva, hogy sorba kell állni ahhoz, hogy ilyen tanácsi jellegű bérleti joghoz jussál, és mondjuk 10-15 évet állhatsz sorba, mire te sorra kerülsz.
Hát igen, hogy valami jó eséllyel induljál, az 15 év.
Igen, és akkor gondolnád, hogy jó, de hát akkor vesz, gazdag ember vesz egy lakást befektetési célból, és kiadja. Mm. Hát nem, mert ezt a törvény nagyon durván leszabályozza, szinte tiltja. Tehát, hogy egyrészt a lakó, tehát a társasháznak hozzá kell járulnia, hogy egyáltalán egy határozott időre kiadhasd a te tulajdonodban lévő lakást, és annak is kell, hogy legyen valami oka, hogy te tanulni mentél más városba, vagy külföldre utaztál, vagy nem tudom én mi. Mm. És akkor, hogyha neked nincsen pénzed lakást venni, vagy nincsen 15 éved sorban állni, akkor vagy így másodkézből tudsz bérelni, és maximum évenként új lakásba kell költözni, mert nem tudják hosszabb időre kiadni, rohadt drágám, vagy nem tudom, hogy egyáltalán mit csináljál. Mm. És hogy ez iszonyatosan nagy probléma. Mi is itt egy ilyen marha jó kis lakást megcsíptünk, de hát itt azért hárman, hogy is mondjam, nincs elég helyünk. Most is itt a gardrop szobából átalakított dolgozószoba per stúdió per vendégszobában ülünk.
Igen, de milyen jó.
De milyen szép. Majd fotókat rakok fel. Na jó, te jössz.
Jó. Ugye az idegesítőnél tartunk, ugye?
Aha.
Unalmas kávézók vannak, vagy hogy nem unalmasak a kávézók, hanem inkább a kínálata. Mit kaphatsz? Nagyon sokan szeretik ezeket a kanélbülléket.
Mi
de...
az a kanélbüllé?
Olyan, mint a kakaós csiga, csak fahéjas csiga.
És plusz még a tésztában is azért kis kardemumma benne van, nem?
Igen, igen. Nem azt mondom, hogy nem szeretem, de hogy egyszerűen nekem hiányoznak a kis sütemények, meg a kis tortaszeletek, és mindenhol csak így ilyen, nem tudom, kenyérféle, igen, tésztából készült sütemények vannak. És mindenhol ugyanaz van. Van a huklaból, a dámszögerre és a kenyérbülle. És akkor ez a három, ami mindenhol van. És ezektől már, nem tudom, a fülemen jön ki a kenyérbülle.
Hmm.
Hogy annyira nem hiányzik. Egyszer vagy... eszek egy évben egy kenyérbüllet, és az így jól esik, de egyszerűen nem hiányzik.
Hmm. Ja, igen, itt nagyon más a vonal. Te figyelj, nem tudom, most nekem még egy-egy van mind a két listán, te hogy állsz? Mert lehet, hogy egy kicsit összekavartuk, hogy most még van egy szeretem, meg egy nem szeretem.
Nekem csak nekem... már egy jó van.
Igen?
Igen.
Oké, okay, akkor én most előre veszem a nem szeretemet, és jó. Akkor két jóval fejezzük be, jó? Uh-huh. Ami engem nagyon zavar, amit én nagyon nem tudok megszokni, és nem is akarok, az egy olyan adottság, ami nem lehet változtatni, ez a földrajzi elszigeteltség. Az, hogy Svédország egyszerűen, hogyha megnézitek a térképet, szárazföldről kb. Nem megközelíthető.
Igen.
És oké, persze vannak fapados járatok, de azért amikor kitört a COVID, és mondjuk majdnem az összes járat leállt, akkor így néztem, hogy oké, és hogyha most haza kell mennem, vagy haza akarok menni, hogyan fogok? Körbeautózok? Dánia? De hát ott is híd van, vagy komp, vagy szóval érted, kétnapos autóút.
Igen.
Meg Svédország maga is olyan hatalmas.
Hatalmas, igen.
Majdnem, hogy négyszer akkora, mint Magyarország, azt hiszem Európában a negyedik legnagyobb ország területileg, hogy mondjuk, mint amíg ránézel a térképre, hogy most Stockholmból átautózunk Malmöbe, gyorsan átugrunk, aztán 6 órán keresztül ültél a kocsiban. És akkor még csak keresztbe átmentél. Szóval, hogy...
Az Göteborg a keresztbe.
Ja, bocs, nem is Malmö, Göteborg.
Mert Malmö az messzebb van.
Bocs, Göteborg, azt akartam mondani. Úgyhogy ez a földrajzi elszigeteltség nagyon nem jön be, és itt megemlíteném előnyként Magyarországon, hogy Pesten beülsz a kocsiba, 2 óra múlva Bécsbe kávézol, vagy ott van Pozsony, vagy ott van, nem tudom, 5 órán belül ugye itt elérsz Göteborgba, ott meg elérsz Prágába, tehát hogy annyi helyre el tudsz menni, és nem vagy kitéve se a kompnak, se a repülőnek, sokkal szabadabbnak érzem magam ilyen szempontból Közép-Európában.
Igen, igen, az nekem is hiányzik, az olyan jó, hogy bárhova el tudsz menni Magyarországról, meg közel van. Viszont itt gyönyörű a természet, gyönyörű a vidék, úgyhogy egy országon belül gyönyörű vidéket láthatsz.
Az biztos. Ez volt az utolsó pontod, amit szeretek?
Nem. Az utolsó pont az, hogy erről már beszéltünk, hogy elfogadnak. Úgy, ahogy vagy. Most egy példa az, hogy most egy kisfiú ki szeretné festeni a körmét, vagy tűlszoknyába szeretne menni, vagy Elza ruhával szeretne.
Elza pont.
Igen. Elza ruhát szeretne fölvenni, miért ne vehessen föl? Nem mindegy, egy gyerek, neki is bejöhet a Elza, vagy a, hogy hívják, a jégvarázs film. Ez nem csak lányoknak való. Most egy gyerek, az hogy lehessen gyerek?
Hát itt az biztos, hogy gyerekeknek nagyon jó dolga van, és gyerekek lehetnek, azt tuti.
Igen.
Nincsenek szétegre círoztatva, meg csesztetve. Emily most kezdi holnap, vagyis hát 21-én, augusztus 21-én az 5. osztályt, és még mindig nem osztályoznak. Szöveges értékelés van.
Igen.
Feedback session.
De ez jó, nem kell fölöslegesen stresszelni a gyereket, majd később az úgy is jön.
Jó, van, akkor te végeztél?
Igen, végeztem, aha.
Akkor az én utolsó szeretem pontom az az, hogy Svédországban van egyfajta gyakorlatias puritán, ez szinte minimalista hozzáállás. Tehát, hogy nincsen, és az élet minden területén megfigyelhető ez, hogy nincsenek itt túl habosítva a történetek, hogyha megnézel a svéd dizájnt is, vagy csak bemész az IKEA-ba, hogy minden annyira le van csupaszítva a funkcióig, hogy nincsenek fölösleges funkciók, fölösleges hozzáadott dolgok, és ez most nem csak a dizájnban van így.
Hát de elveszi a szemettől a lényeget azokkal a... nem?
Igen, de hogy ez megvan egyrészt a dizájnban, de megvan a gondolkodásban is, megvan ezekben a procedúrákban is, amit te pozitívumként fölhoztál, hogy nem kell 24 helyre rohangálni pecsétekért, hogy megkapd a nem tudom én milyen engedélyt, hanem egyszerű, gyakorlatias, nem nagyon kevés ilyen hivalkodó dolgot lehet látni, szóval, hogy nekem ez így nagyon tetszik. Mondom, majdnem egyfajta minimalizmus.
Igen.
Ez az ilyen protestáns kultúrának szerintem a lenyomata. Uh-huh. Nem?
Igen, igen.
Úgyhogy én eleve nem szerettem az ilyen túl gondolt dolgokat, és itt ezektől nem annyira kell szenvedni.
Nem.
Na jó, van, akkor összeszedtünk 5-5-5-5.
Igen, igen.
Akkor az nagyjából 10-10.
Igen.
Még valami eszedbe jut?
Ami nekem még eszembe jutott, és nem írtam föl, az, hogy itt a forgalom, hogy sokkal jobban lehet itt közlekedni, akár autóval, hogy beengednek, nyugodt maradsz, nem kell véres szemmel átnézni a mellette lévő kocsiba, hogy vajon beenged, vagy nem enged. Nem kapsz szívinfarktust a kocsiban.
Ez biztos.
Igen.
Az biztos. Egyszer, amikor még a multiba dolgoztam, és sokat ingáztam autóval, a legforgalmasabb ilyen 3-4 sávos főúton, akkor a délutáni dugóban az egyik sávban leállt egy autó. És tudálás nélkül mindenki kerülgette, és amikor így elhaladtam az autó mellett, akkor láttam, hogy annyi történt, hogy elbóbiskolt a sofőr a nagy dugóban, és pont akkor ébredt meg, amikor elmentem el, és akkor csak így ment tovább.
Szegény.
Senki nem dudált rá, érted? Nagyon durva. Hát meg a forgalomszervezés, hogy mondjuk itt Stockholm déli részén, ahol lakunk, ki tudsz menni úgy az Arlanda repülőtérre, ami majdnem 60 kilométer, hogy gyakorlatilag itt nálunk a sarkon van egy darab jelzőlámpa, és utána úgy kijutsz a városból a 60 kilométerre lévő reptérig, hogy nulla jelzőlámpa van.
Igen, igen.
Meg nagyon sok intelligens jelzőlámpa van, hogy érzékeli, hogy ott vagy, utolsó kocsi után azonnal sárgára vált, nem kell ott folyamatosan ücsörögni.
Igen, az jó.
Nem?
Az jó.
Akkor végül is most örülünk, hogy itt vagyunk?
Igen, nem?
Milyen jó lenne, hogyha össze lehetne kombinálni igen, mindent, amit szeretnénk
igen,
egy országba?
Igen, igen. Hogy itt teleportálni szeretném magamat, hogy most jaj, de jó lenne most beülni, nem tudom, valakivel, és oda teleportálom magamat. De hogy a bázis, a lakás, az legyen itt, meg az étel, meg az oktatás.
Meg az egészség,
az meg a bürokrácia. Igen, igen. És igen. Találkozni szeretnék valakivel, akkor csak oda repülök.
Vagy ők ide.
Igen.
Na jó van. Köszönjük a figyelmet, akkor ennyi voltunk mára. Írjatok most is, hogy milyen volt ez az adás, hogy tetszett, és hogyha van valami téma, amit szeretnétek még, hogy Dóra asszonnyal közösen dolgozzak föl, akkor jöhetnek a kommentek, az e-mailek, ha nem tudom, hogy micsodák. Köszönjük a figyelmet, köszi Dóra, hogy itt voltál, én élveztem, remélem a hallgatók
is.
Én
is köszönöm.
Sziasztok!
Sziasztok!
Kedves hallgató, köszönöm már a figyelmet. Kérlek, iratkozz fel a podcastre azon a lejátszón, ahol éppen most hallgatod. Nyomd meg a subscribe vagy follow gombot, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Hallgass bele a másik podcastembe is, keresd meg a Halottnak a Coachot. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogathatod a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra.